Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2019. június 11-én. Hát bizony ma kemény túranapunk lesz, hiszen nagy hőség van, és bizony vannak előttünk emelkedők, és lesznek majd meredek lejtők is, de hát megpróbálunk azért mégiscsak ennek a túranapnak is eleget tenni. Minden esetre jó nagy flaska vizet kell magunkkal vinni, hogy megfelelő mennyiséget tudjunk inni, hiszen ebben a melegben, akkor is, ha csak úgy gondolatban zarándokolunk, virtuális zarándoklaton vagyunk, akkor is nagyon fontos, hogy sokat igyunk. Tehát a flaska víz az legyen ott velünk, és elkezdjük a zarándoklatunkat. Talán emlékeznek rá a kedves hallgatók, hogy két héttel ezelőtt Cserépváralja és Kács voltak a helyek, ahol jártunk, és elmondtam, hogy Cserépváralja nem onnan kapta nevét, hogy a várnak cserép van a tetején, úgy bár egyszerű ember, mint én is azt gondoltam, hogy a cserépről kapta a nevét, de nem, hanem arról kapta a nevét, hogy volt egy cserepi major, illetve hogy Cserep családnévről kapta a nevét talán. Persze 100%-ig ezeket a dolgokat ma már nem lehet kideríteni, de lényeg az, hogy van Cserépvár, és sok mindenféle érdekes történelmi esemény zajlott itt le, adták, vették ezt a bizonyos cserepi majort, és a török eleste, utána eger eleste után az őrség megfutamodott, és így a törökök harc nélkül meg tudták szállni ezt a várat, és elpusztították a községet, ahogy ez már sajnos többször megtörtént, illetve több helyen hallottunk róla. És a vár a későbbiekben is többször gazdát cserélt, és úgy tűnik, hogy a vár kútját is török rabok készítették. A császári csapatok felszabadították, és valamennyire helyreállították az 1697-es, 98-as évben. Rákóczi szabadságharc kezdetén a várat kurucok foglalták el. Aztán a Rákóczi szabadságharc idején nagy valószínűséggel akkor pusztult el a vár egészen. A településről annyit lehet tudni, hogy, ahogy már említettem, Cserép nevezetű köznemesi személy építhette ezt a várat, aki tulajdonosa volt a közeli Cserépfalu településnek is. Cserépváron érdekes dolgok vannak még. Érdekes megemlíteni róla, hogy Giacomo de Rossi rézmetszetén, egy olasz rézmetszeten is szerepel ez a vár, mint eger elővédműve. És hát aztán folyamatosan pusztult, ahogy elmondtam. 2004 nyarán régészeti feltárásokat kezdtek, amelyet folytattak 2005 nyarán is. Majd 2006-ban is folytatták ezt, és nagyon érdekes, hogy ebben az utolsó szakaszában az ásatásnak már mint 2006-ban fantasztikus, komoly leletek kerültek elő. Érdekes ezt említeni, hogy az alaprajz részleteit jobban ki lehetett már tapogatni, és az ásatások során kiderült, hogy egy 1,5 méter magas és 1 méter széles gyilokjárós falszakaszt tárhattak fel, és így be tudtak menni a vár belső területére is. No, aztán nagyon érdekes még, ugye, a koraújkori háztartási hulladékot rejtett a pince betöltése. 17. századi írókázott edénytöredékeket, 16. századi mázas reneszánsz táltöredéket. aztán újkori vászonedény főzőfazekakat, csontból faragott késnyeleket, és rengeteg állatcsontot találtak itt a pince részben. Gondolom ezzel töltötték föl az akkori lakók ezt a pincét. De Cserépvár alján gabonatároló vermek is vannak, talán még emlékeznek rá a kedves hallgatók, több helyen, itt ezen a környéken vannak ilyen vermek, amit tulajdonképpen gabonatárolásra használták, mégpedig az Árpád helyezték itt el, amit Tardról szállítottak ide. Aztán szintén említettük már, ezen a környéken jellemző a kaptárkövek jelenléte, ami szintén jellegzetessége ennek a környéknek. Arra következtetnek, hogy a nevéből is következően méhkaptár céljait szolgálhatták ezek a nyílások. A méhészek szerint a fülkék nagy része alkalmas háttér egy méhcsalád fejlődésére, telelésére. Sőt, több külföldi példa erősíti meg ezt a véleményt. Mi több, volt olyan fülke rész, amelyben méhviasz maradványait fedezték fel, ez is mint egy bizonyíték a fülkék méhkaptárként való felhasználására. Aztán van itt Cserépvár alján barlanglakásos tájház is. Ugye ez is már másik településen is olvastunk ilyenről, vagy hallottunk ilyenről, hogy vannak barlanglakások, és ezeket lassan-lassan felderítik, és helyreállítják valamennyire, legalábbis egy részét, hogy látogatható legyen, és az emberek valamiféle fogalmat nyerjenek arról, hogy hogyan is éltek ezekben a barlanglakásokban. És hát, ahogy említettem, a török kutat, nyolcszögletű kútházzal, ez a törökök idejét idézi itt Cserépvár alján. Na de aztán ugye tovább haladtunk már Kács felé. Kács nagyon érdekes, talán egyházi szempontból megemlítendő, hogy Cserépvár alja még Bogácshoz tartozik, Cserépvár alját a bogácsi plébánia látja el. Itt egy Szent József a munkás plébánia van, Bogács Cserépvár alján, és Kácson pedig átmegyünk már egy másik plébánia területére, ezt a kácsi templomot Tibold Daróc látja el. A kácsi templomnak a titulusa, tehát amire szentelték, Szent Háromság. És ugye a jövő héten, illetve ennek a hétnek a végén lesz Szent Háromság vasárnapja, úgyhogy gondoljunk szeretettel az ott szolgálatot teljesítő atyára vagy atyákra. Tehát a kácsi plébánia, amely Szent Háromság titulusú. A község neve, a török hódok, az jelenlegi neve, ez a Kács, a török hódoltság után alakult, és Kács CH néven említik, már korábban is, és Őrs úr birtokait gyarapította. A Őrs úr, ezt jegyezzük meg, mert Őrs úrról még hallunk, ugyanis van Őrs úr vára is itt a környéken, de még ne szaladjunk előre, mert olyan meleg van, hogy nem bírunk annyira szaladni. Tehát Kács Őrs úr birtokához tartozott. A község tulajdonképpen árpádkori település, kedvező fekvése miatt a honfoglaló magyarok is szálláshelyül használták, a kácsi patak hűs vizéből itatták állataikat. Árpád vezér acsádnak földet adott, és azután a fia, Örös úr, a kácsi patak fejénél várat épített. Ez lesz majd erről is lesz szó, az Örös úr vára. Ennek a várnak már csak alapja áll, négyszög alakú lakótorony lehetett vizes árokkal, úgynevezett szikla árokkal körülvéve. De mielőtt még részletesebben tárgyaljuk Kács területét, egy kicsit tartsunk szünetet, és meghallgatjuk azt a nagyon szép imádságot, ami még ugyan A húsvéti idő lezárul pünkösddel, de azért még nagyon a fülünkbe cseng a Regina Céli imádság, a Mennyek királyné asszonya, és ezt nem akárki fogja nekünk elmondani, énekelni, hanem 16. Benedek pápa.
Regina Celi,
Lenare, Alleluia.
Quia, que meruis ti portare,
Alleluia. Resurrexit,
sicut dixit,
Alleluia.
Tare Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Dei, alleluia.
Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta quae sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, Pepitui capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Kedves hallgatóink, ugye jó volt hallani 16. Benedek pápának szép hangján, gyönyörű latin kiejtésével a Regina Célit, és nagyon érdekes volt ugye a végén ez a kórus feldolgozás, és igazából az egészet Pál Völgyi Sándor technikus kollégánknak köszönhetjük, aki ezt előbogarázta valahonnan. Nagyon szépen köszönjük, és nagy élvezet volt hallgatni. És jó pihenés volt ez egy kicsit, hogy aztán Kácson körülnézzünk alaposan. Tehát a honfoglalás időszakában is létezett már, és Örs úr birtokai gyarapította. És Örs úr vára már akkor is 1248-ban már említik IV. Béla király határjáró oklevele ezt a KCH, tehát CH-val írt települést, és akkor már itt állt ez az Örös úr vára, és bencés apátság is volt itt. Az apátsági templom azonban 1548-ban elpusztult, majd a törökök Egervárának ostroma után a település feldulták, és hódoltsági területté vált. A bencések a Kácsi-patak forrásánál épületet emeltek, ahol a langyos forrásvizével a területen található gyógyfüvekből gyógyvizet állítottak elő. Ezzel betegeket gyógyítottak. Ennek a fürdőnek az épülete jelenleg is áll, amelyben található egy 4x4 méteres kis medence, melyet a padló alatti víz táplál. A bencések hálófülkéit ülőfürdővé alakították át. A gyógyvíz kivonatokat egy körülbelül 500 literes vörös rézüstben állították elő egy különálló épületben, az úgynevezett, idézőjelben mondom, boszorkánykonyhában. Jelenleg csak az épület található meg, az üstnek lába kelt, ahogy ez időnként előfordul a fémekkel, hogy lába kell. A Kácsi-patak sebes folyású, forrás utáni része szintkülönbségekkel tagolt, amelyre vízimalmok épültek. Kástól Mezőnagy Mihályig 12 vízimalmot hajtottak annak idején. A kácsi vízimalmok a múltban 4 funkciót láttak el: őrlés, kendertörés, lisztkészítés, fűrészelés és áramfejlesztés. A volt vízimalom most műemlék jellegű épület. Érdekes és különleges értéket jelent a riolit tufába vájt kőhodályok, amik ugye a gabonatárolókkal ellentétben, a kőhodályok, ezek az állatoknak a teleltetésére szolgáltak, és a Békaháza nevű külterület egykori tanyás települése. Az egyik kőhodályt, a jelenleg Tiboldaróz határában levőt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum is nyilvántartják, mint jelentős nemzeti kultúrtörténeti emléket. Erről a kőhodályról Hegedűs István kácsi lakos közölt adatokat Bükk Alja című kistérségi lap 2008 márciusi számában. A kőhodály jelenleg üres, Triz Albert kácsi lakos tulajdona. Az interneten lehet találni sok szép képet és élménybeszámolót a látogatók jóvoltából erről a helyről. Tehát Békaháza, ez a tanyás település, ahol sok gyümölcs is van, gyümölcsfa, és egy nagyon érdekes része Kácsnak. De hát persze mi itt nem állunk meg, és nem ülünk le, még néhány gondolatot azonban hallgassunk meg a kácsi apátságról. Tehát, ahogy említettem, ugye apátság volt itt, mégpedig Szent Péter és Pál apostolokról elnevezett apátság, Benc és Monostor, ez az Őrs úr nemzetség birtokán állt. Alapítási körülményeit nem ismerjük, valószínűleg nemzetségi monostorként épült. A pontos helyét sem egészen tudjuk, de valószínűsítik, hogy a helyi bővíző forrás mellett állhatott. 1248-ban említette először oklevél a nevét, mint Őrs úr nemzetség és a monostor közös birtokát. 20 évvel később, 1268-ban a monostor és Örös úr nembeli kegyurai együtt Szederkénynél a Tisza mellett lévő Filtó nevű halastavuk eladásakor is említették ismét a nevét. Aztán említése kerül az iratokban egy György nevű apát, aki a kegyurak beleegyezésével szükségből eladta egyik Heves megyében fekvő birtokát az apátságnak. 1317 körül feltehetően pálos szerzetesek is laktak Kácson. György nevű apát részt vett a bencések pannonhalmi káptalanján is, mint szavazatszedő. Érdekesek ezek az apró történelmi adatok, részletek. Az Árpád-kori egykori apátság kőfaradványaiból több előkerült az 1860-as években a környéken, itt-ott még felelhető volt, mára azonban sajnos ezeknek a nagy része elveszett, ezeknek nyoma veszett. Tehát ballagjunk tovább, tulajdonképpen ugye a Mária út útvonalán haladunk, mégpedig az egy úton településeket vesszük sorba, és így a következő településünk, illetve hely, ahol meglátogatjuk a környéket, az Sáj-Latorvár. Sáj-Latorvár a tulajdonképpen Sájtól 4 kilométerre északnyugatra fekvő Lator puszta. A Bükkvidéknek a központi hegyeinek déli oldalán van ez a Sáj település, amelynek közelében van Lator puszta vagy Lator út. És e fölött a hegy ormán A Latorvár tetőn volt valamikor ez a Latorvár, mégpedig három vár volt egymás alatt. Az első egy vaskori földvár volt, a második egy honfoglaláskori földvár, ősurvára, a harmadik pedig egy Árpádkori kővár, ez a Latorvár. Ez már nem a hegy tetején, hanem annak déli, meredeken kiugró patkáján található. Érdekességként megemlítendő, hogy a fennmaradt legenda szerint egy Latur nevű rabló lovag vára állt itt egykor. Ugye Latur meg Latorvár, és akkor gondoljunk csak a bal meg a jobb Latorra, ugye akiket Jézussal együtt keresztre feszítettek, hogy az a Lator az egy bűnöző, az egy negatív valami, tehát a Lator. És hát úgy látszik ez a terület is a nevét egy rabló lovagról kapta, feltételezik, hogy annak a vára állt itt egykor, és a völgyön átutazókat rabolta ki ez a Latur Lator. Ez egy feltevés persze, vagy talán egy legenda, hogy őróla kaphatta a település a nevét, mint Lator. A Latorvár építését kerámia leletek alapján az Árpád korra, a 12. század végére, vagy a 13. század elejére teszik. A várról a fennmaradt oklevelek nem tudósítanak. A várat valószínűleg a kácsi lakótoronnyal egy időben, úgy emlékszünk, az előbb említettem, hogy Kácson egy lakótoronynak a nyomát találták meg, egy négyszögletű lakótoronynak a nyomát. Ezzel egy időben épülhetett az Őrsúr nemzetség által építetett ez a Latorvár is talán. De a 11. században ez a nemzetség elszegényedett és elhagyták a várat, mivel nem tudtak megfelelő anyagi fedezetet összeszedni a vár karbantartására. A 20. század elejétől a 15. századi huszita eredetű erősségnek tartották, ezt a nézetet azonban az ennél újabb leletek cáfolták, tehát a 20. században azt gondolták, hogy ez egy előző huszita eredetű erősség lehetett, azonban a napjaink kutatásai megcáfolták ezeket a feltételezéseket. No, és aztán a következő érdekes hely, ahova megyünk, ugye hát itt most nagyon sokat megyünk föl, meg le, meg megint föl, meg megint le, nem egy könnyű zarándoklat ez, bizony, és hát nem ilyen nagy hőségbe, de van egy nagyon érdekes hely, amit úgy hívnak, hogy Mocsolyás telep. Azon gondolkoztam, hogy ez megint olyan, hogy olyan érdekes, furcsa a neve, hogy most ez mosolygással, mert ugye Mocsolyás telep, elipszilonnal van írva, hogy ez most pocsolya, vagy mocsolya, vagy mocsár, vagy mosolygás, nem tudom, de ezt ők se tudják, ugyanis a leírásban sehol nem találtam erre magyarázatot, hogy van honnan kapta a nevét ez a Mocsolyás telep. Csak annyit tudok itt kinyomozni, hogy igazából ez a falu, mint olyan, sohasem volt közigazgatásilag önálló település. Mindig valahova tartozott. Vagy Kisgyőrhöz, vagy Borsodgeszthez tartozott. Két járás határán fekszik, és az egyik a Miskolci járás, és az a része az utcának, településnek a páros számú oldala, és az ott lakók a Miskolci járáshoz és Kisgyőr községhez tartoznak, míg a páratlan oldalon élők a Mezőkövesdi járáshoz és Borsodgeszt településhez tartoznak. Ez annyira érdekes, hogy egy település, ugye egy fő utca, és jobbra-balra az emberek különböző településhez tartoznak. Fantasztikusan izgalmas dolog, nem tudom Magyarországon hány ilyen van még, de szerintem nem sok. Tulajdonképpen 1957-ben, amikor a település egész belterülete Kisgyőrhöz csatolódott, akkor szűnt meg ez a kettősség, hogy Kisgyőr, illetve Borsodgeszt. viszont a mocsolyási lakosok által használt földek továbbra is borsodgeszti helyszínrajzi számmal működnek, és mezőgövesen vannak nyilvántartva. Az is nagyon érdekes erről a kicsi településről tudni, hogy itt igazából soha nem alakult ki mezőgazdasági szövetkezet, nem léptek be a szövetkezetbe, hanem a lakosok a földjeiken mindvégig egyénileg gazdálkodtak. Sem a Kisgyőri oldal, sem a Sályi oldal nem csatlakozott mezőgazdasági szövetkezethez. És említik még itt a híradások, hogy a szlovák-magyar áttelepítés során egy család csere történt, a Karakas családot kitelepítették, és birtokukba 1957. július 15-én Földi Sándor és felesége Gyurkovics Mária ozsgyáni születésű lakosokat telepítették be. Hát, ezek ilyen érdekességek, és tulajdonképpen ma sincsen önálló helyi önkormányzat. A jelenlegi besorolás szerint a terület úgy van nyilvántartva, mint egyéb belterület, és közigazgatásilag, ahogy már említettem, Kisgyőrnek egyik utcájaként szerepel most. De ez a kis település, vagy ugye egyéb belterület néven említett hely, közműellátottsága teljes, ki van építve a villany, a víz, a gáz, a telefon és csatorna hálózat. Tehát egy kicsi paradicsom, csak éppen nincs saját önkormányzata. Az utak 100%-ban aszfaltozottak. De kereskedelmi ellátás például nincs a faluban, és a lakosság ellátásáról a tanyagondnoki szolgálat gondoskodik. No, hát ez a mocsolyás telep, ami nem pocsolyás, nem mocsolyás, nem mosolygós, hanem egyszerűen mocsolyás telep. No, akkor itt most egy kicsit megint hallgatunk egy szép Mária éneket, hiszen még egy pici időnk van, hogy aztán majd még folytathatjuk. Hallgatóink, tehát folytatjuk utunkat. Elhagytuk ugye mocsolyás, pocsolyás, mocsáros, mocsolyás telepet, és elindultunk Kisgyőr felé. Ahogy a nevekből már esetleg a kedves hallgatók sejtik, lassan közeledünk Miskolc felé. De még itt Kisgyőrben megállunk, és megnézzük a település múltját. Azt írják a híradások, hogy már a bronzkorban is település volt Kisgyőr helyén. Ezt onnan sejthető, hogy a Miskolci Herman Otto Múzeum Sok itt talált agyag edény leletet őriz, valamint, hogy határában őskori földvárak nyomai láthatók. Ugye hallottuk itt az előző települések során is, említették a földvárakat, tehát itt Kisgyőr határában is őskori földvárak nyomai találhatók. Ezek közül itt Kisgyőrnél legismertebbek a Halomvár és a Leányvár. Kisgyőr neve is a gyűrű alakú földvárak nevéből származik. A honfoglalás korában ehhez hasonló földvár volt Diósgyőrben is, így vele kapcsolatban, de megkülönböztetésül kapta a nevét, hogy Kisgyőr. Ugye Miskolc Diósgyőr, ez ismerős valószínűleg már sokunknak. A honfoglaláskor Diósgyőr várát a környékbeli földekkel együtt az Árpád nemzetségéhez tartozó borsvezér apja, Bunger kapta. Leszármazottai azonban Bors István és Iván hűtlensége miatt elvesztették. A tatárjárás után a szintén Árpád rokonsághoz tartozó Akcs nemzetségbeli Ernyebán kapta, aki Diósgyőrt uradalmának központjává tette. A régi földvár helyére kővárat épített, IV. Béla kívánsága szerint. Az Árpádház kihalása utáni pártharcokban Ernye unokái csatlakoztak Kopasz Nádorhoz, és Károly Róbert ellen lázadást szítottak. Károly Róbert legyőzte az egyesült Bors, Aba és Ákos nemzetségek seregét. Ernye unokái vérpadra kerültek, és birtokuk visszaszállt a király tulajdonába. Hát bizony ilyen vérzivataros történelmi előzményei vannak ennek a Kisgyőrnek és Diósgyőrnek. A 15-16. Században a mindenkori magyar király jegyajándékképpen adta a királynénak. Egész tisztességes jegyajándék lehetett ez. A királyi pompával berendezett és felújított vár, vadászatra alkalmas környék, első Lajos királynak és utódainak, köztük Hunyadi Mátyásnak kedvenc tartózkodási helye volt. És akkor most elköszönök, kedves hallgatóink, 2 hét múlva folytatjuk.
Esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.